153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszönjük szeretettel hallgatóinkat! Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Életútriport fog következni. Én azt gondolom, hogy nagyon kevesen vannak Halason, akik nem ismerik Mester Sándort, hiszen hosszú évekig, talán 16 évig a Felsővárosi Általános Iskolában dolgoztál, illetve utána a városban, a szociális intézményekben voltál vagy. Na de hát majd el fogod mondani. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek, Sanyi, itt a stúdióban.
Én is szeretettel köszöntelek téged, hiszen nagyon régi ismerősök vagyunk, elnézést a tegezésed, de azt hiszem, hogy természetesebb a beszélgetés mind a kettőnk, és természetesen üdvözlöm a rádióhallgatókat is.
Elsőként az érdekel engem, hogy te halasi gyerek vagy, a születésedtől fogva.
Igen, én világéletemben Halason éltem, leszámítva a katonaságot, leszámítva az egyetemet, és egy év kecskeméti kitérőt. Én mindig halasi voltam, halasinak is vallottam magam. Amikor hívtak, vagy mehettem volna, engem a halasiság ide kötött.
Amikor eldöntöttem, hogy mindenképpen szeretnék veled riportozni, az a momentum volt, hogy előtte most árult fel az a része az életednek, hogy mennyi túrát, kirándulást, vizitúrát, erdei túrát, iskolai kirándulást szerveztél, és én másoktól hallottam, hogy jaj, azok a nagyon jó túrák, amit a Sanyi bácsi szervezett. Tehát, hogy te fogalom vagy ezen a területen, de hogy az életed nagyon széles, és sok mindent csináltál. Úgyhogy ezeket sorba fogjuk venni. Kezdjük az elején. Testvéred van-e, hány testvéred van, és milyen családi indítatást kaptál születésedkor, illetve ifjúkorodban?
Nincsenek testvéreim, tehát nem is volt testvérem. Érdekes dolog ez, hiszen nagyszüleim egyike se halasi. Apu 1953-ban került ide katonának Szirákról, Nógrád megyéből. Ugye akkor divat volt, hogy az ország másik végére vitték el a srácokat katonának. Ugye a tüzérlaktanyában volt, a tüzérlaktanya mellett van a dohánybeváltó, és a dohánybeváltóban dolgoztak idénymunkában fiatal hölgyek, fiatal lányok, és a családi legendárium szerint ott is verkedett meg a kerítésen keresztül egymással édesapám és édesanyám.
Jaj, de romantikus!
Igen, úgyhogy 53-ban apu ide került, aztán itt is maradt, szegény most már. Ugye a temetőben van, a sírjához tudunk menni. Megismerkedtek édesanyámmal, édesanyám még pedig a család egyik ága Kunszent Miklós környéki, nagyanyám hortilány volt, a nagyapám pedig a vajdaságból bali család, bali família származtak ide Halasra, itt éltek, itt nevelték a gyerekeiket, és hát így lettem én az unoka mind a két ágon. Szirákot is és Halast is nagyon szeretem, de én már ízig-vérig halasi lettem.
Annyira gyönyörű ez, hogy olyan sok helyről származnak az ősök, akkor nagyon-nagyon sok mindent egyesítesz magadban. Talán ez, hogy nagyon szeretsz kirándulni innen is eredhet, hogy ilyen sok felől származnak akár a gének. Sanyi, hogyan telt a te ifjúkorod? Milyen voltál kisiskolásnak? Rúgtad-e a focit az udvaron? Milyen kisgyerek voltál?
Nem, én égedelemkölök voltam, tehát ha tanítottam volna magam, akkor rengeteg bajom lett volna magammal valószínűleg, és nagyon sokszor letoltam volna magam. Úgyhogy meg kell, hogy mondjam, hogy később igazgatóhelyettesként, amikor rendet, fegyelmet kellett tartani, néha lelkiismert fordulásom volt, hogy szóvá tettem a gyerekeket nél, hogyha rossz alkottak. Én egy nagyon szaladgálós, verekedős, nehezen kezelhető kisgyerek voltam egészen 8. koromig. Akkor két dolog történt velem. 13 évesen elolvastam Jack London a mexikói című novelláját, ami elementáris erővel hatott rám. Ez egy ökölvívó mérkőzésnek a leírása. Ugye tudni kell, hogy maga Jack London is profi ökölvívó volt, és ökölvívó, tehát profi meccsekről tudósítja a későbbiek során. Egy döbbenetesen jó novellát írt a mexikói címmel, ajánlom mindenkinek. Én onnantól kezdve boxoló akartam lenni. Akkor éppen nem működött ökölvívó klub Halason, egy átmeneti szünet volt, és 8. egy régi haragosommal, hát amilyen a gyerek harag természetesen, hatalmas nagyot verekedtünk, és Kennedy Karcsi bácsi szedett szét bennünket, aki akkor igazgatóhelyettes volt, és dühösen fogta mind a kettőnk rabancát, és mondta, hogy ha verekedni akartok, akkor menjetek boxedzés, ott majd kiélhetitek. És én kérdeztem, hogy miért van boxedzés Halason? Van, és akkor határozott a pályán tartott Csenki Feri bácsi boxedzést, aki nekem emberként, edzőként, pedagógusként mind a mai napig az egyik példaképem, és onnantól kezdtem el járni boxedzésre, és én boxoló lettem, ma sem bánom, minden percét élveztem, és örülök, hogy ma is közön van a halasi ökölvíváshoz.
Mennyi ideig boxoltál?
Hát összesen Kiskun, Halason és Debrecenben, mert egyetemista korom végéig boxoltam, olyan 12-13 évig bunyóztam. Én nem voltam egy nagy bunyós, egy jó átlagos, közepes bunyós voltam, viszont kiálltam bárki ellen, néha megcsíptem menőket, néha kikaptam Macska Jancsiktól, ahogy mondani szokták. Csenki Feri bácsi fogalom Kiskun, Halason, Kiskolosváros díszpolgára, emléktábla hirdeti az emlékét a volt Sernevál falán, ahol annak idején a boxmeccsek voltak. 70 évvel, most már 71 évvel ezelőtt ő alapította meg Halason az ökölvívást. Ő egy ösztönös pedagógus volt. Tanárként nem dolgozott, származása miatt ugye a szülei maszekok voltak, színjártó volt az édesapja, nem juthatott be akkor a felsőfokú képzésnek arra az ágára, amire szeretett volna, de folyamatosan képezte magát, folyamatosan tanult, és az ország egyik legelismertebb ökölvívó nevelőedzője volt, zseniális pedagógus volt. A tudásáról azért annyit hagy mondjak, hogy én latinból érettségeztem 1975-ben, és a kisöreg 1975-ben engem kikérdezett latinból. Ő 8 osztás gimnáziumban végzett Kiskunfélegyházán, tehát belenevelték a latint, fogalmazhatok így. És bármikor, bárhova mentünk versenyre, mindig találta arra módot, alkalmat, hogy az adott város nevezetességét, egy kicsit a történetét megismerjük. Ő azt mondta, hogy az igazán jó edző az nem csak sportolót, hanem embert nevel. Én úgy gondolom, hogy ez egy klasszikus és nagyon szép mondás, és azt mondta még, ami szintén egy fontos dolog, hogy fizikai erővel, rátermettséggel föl lehet jutni a csúcsra. Ott maradni csak ésszel, intellektussal lehet, tehát a fejet legalább annyira kell pallírozni, mint a testet. És kedves hallgatók, gondolják végig, azért Kovács Kokó Istvánnal beszélgetni lehet, a Klicskók felsőfok végzettséggel rendelkeznek, Erdei Zsolt bármilyen társaságban megállja helyet. Tehát tényleg igaz az, hogy a sportba is, mint mindenbe, föl lehet jutni ösztönnel és tehetséggel, de fennmaradni ahhoz már intellektus kell. Feri bácsitól ezt tanultuk, és ezt igyekszünk a mai srácoknak átadni.
Innen fogjuk folytatni, mert nagyon izgalmas, hogy hogyan választottál pályát. A középiskolai évekről fogok faggatni. Mester Sándorral beszélgetünk tovább, hallgatóink maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy-nagy szeretettel. Mester Sándorral beszélgetek nagy örömmel. Csenki Feri bácsiról meséltél, és hogy milyen meghatározó személyiség volt a számodra, hiszen ugye a boxklubban ő volt az edző, de mint ember is nagyon sokat nevelt, pallérozott rajtatok. Én azt vélem sejteni, hogy nagy hatása volt a pályaválasztásodra is. Mesélj nekünk a középiskolai évekről.
Meg kell, hogy mondjam, hogy Feri bácsi ebből a szempontból egy kisebb szerepet játszott. Ő tartást adott nekem, kitartást, ha fogalmazhatok így, küzdelmet, és az, hogy nem adom fel akkor se, hogyha valami nem jól sikerül. Meg kell, hogy mondjam, középiskolában is nagyon nagy szerencsém volt. Az osztályfőnököm dr. Kis Lászlóné Mácsai Patri volt, aki figyelemmel kísérte a pályámat, nem csak az enyémet, egyébként többünkét, és sokat segített, jó tanácsokat adott, illetve történelemből Szabó Karcsi tanított, aki később aztán barátom is lett, és ugyanúgy Debrecenbe végzett történelem tanárként, mint ahogy később aztán én is. Ők nagyon sokat adtak nekem, és nagyon sokat figyeltek rám. De azt hiszem, hogy Salla és Anyi bácsi az akkori igazgató szintén egy nagyon jó Horváth Jánosné, tehát sorolhatnám az akkori klasszikus nagy tanári kar többségét. Egy olyan közegben voltam benne, ami nekem nagyon fontos. Azt meg kell, hogy mondjam, és ez most nem dicsekvés, nem is szomorúság, a családunkból én voltam az első, aki érettségére jutott, és értelemszerűen én voltam az első, aki diplomáig, tehát nem egy olyan közegből érkeztem, ahol az lett volna az inspiráció, hogy értelmiségének kell lenni. Az, hogy a szüleim támogattak és mindent megadtak 23 éves koromig, hihetetlen nagy segítség volt, de az, hogy mi legyen, mi lehet belőlem, azt az engem körülvevő pedagógiai, iskolai, intézményi közegben láttam. Magyarból és történelmből mindig nagyon jó voltam, rengeteget olvastam.
Ez azt jelenti, hogy amikor ugye említetted az előző részben, hogy a Jack Londonnak a Mexikói című regénye indította gyakorlatilag igazán téged a felnőtté válás útján, hogy attól kezdve te nagyon intenzíven olvastál?
Nem, én kiskoromtól kezdve nagyon intenzíven olvastam. Például a halasi nagymamám mindig nagyon szép verseket mondott, mikor kint voltunk náluk, ők a szőlőbe laktak tanyán, apjéknak dolguk volt, hogy ott aludtam. És mindig nagyon szép verses történeteket mesélt nekem, és csak utána felnőtt fejjel, vagy nagyobb fejjel tudtam meg, hogy ezek valójában aranyballadák voltak. Tehát az egész családban természetes volt, szokás volt, apám, anyám olvasott. Nálunk bármikor, bármilyen ünnep volt, névnap, születésnap, karácsony, mindig kaptunk könyvet. Én is mindig adtam a gyerekeimnek könyvet. Tehát az olvasásba belenőttem, és ez számomra mindig fontos volt mind a mai napig.
Ez azért is lep meg engem, mert mondtad, hogy nem értelmiségi családból származol, hogy ez annyira fantasztikus dolog, hogy valaki, aki nem a mesterségénél fogva kell, hogy olvasson, ilyen fantasztikus szeretetben van az irodalom iránt.
Fizikai munkások voltak a nagyszülők, tanyán, illetve kisfaluba dolgoztak, apuik nagyon nehéz fizikai munkát végeztek. Én úgy gondolom, hogy a fizikai fáradtságot ők ezzel a szellemi dologgal pihenték. Tehát mindig láttam könyvet, újságot, folyóiratot a szüleimnek, nagyszüleimnek a kezébe. Nagyszüleimtől kaptam mindig, nem tudom, hogy biztos a hallgatók emlékeznek még rá, a delfines könyvek sorozat, amiben zseniálisan jó dolgok voltak. Egyszerű, talán ma értéktelennek nevezhető lektűröktől kezdve nagyon komoly írók alkotásait kiadták. Szerintem a padláson 80-100 darab mind a mai napig megvan belőle. tudták ösztönösen, hogy mit adjanak a kezembe, én azt kézbe vettem, olvastam, aztán ugye, ahogy nagyobb lettem, rákaptam a science fictionre. Olyannyira, hogy népművelőként csináltam Halason 2 évig egy sci-fi klubot is. Értékes dolgokat, Aldiss, Lem, Asimov, tehát Huxley, kiváló írók írtak akkoriban science fictionöket, és így szépen lassan gyarapodtak a dolgok, aztán középiskolában a tanáraim ajánlottak olyanokat, amiket elolvastam, nem biztos, hogy akkor, mikor ajánlották, lehet, hogy egy kicsit később. Emlékszem, a Patri ajánlotta Askenázinak a Tojás című novelláját, ami egy döbbenetesen keserűen szép történet a Csehország német megszállásának idejéből. Ajánlom mindenkinek, hogy megtehetik, Askenázi Tojás című novellája hihetetlen érzelmélmény volt számomra. Akkor elkezdtem kicsit a második világháborút olvasgatni, mert kíváncsi voltam, hogy a novella háttere miről szól, hogyan szólhat. Tehát a könyv az abszolút a természetes életmód része volt, mint a levegővétel, étkezés, ivás és az olvasás. Mai napig 3-4 könyv van mindig az asztalomban, ezeket párhuzamosan olvasom, a feleségem nem mindig ért vele egyet, de attól függ, hogy aznap milyen kedvem volt. Olyan kedvem volt, akkor egy szakkönyvet veszek kézbe. Olyan kedvem volt, egy krimit veszek kézbe. Olyan kedvem volt, Mixátot mindig szeretem. Tehát akkor kézbe veszek valami klasszikust, de nem tudok úgy elaludni. Most nyaralni voltunk 2 hetet a feleségemmel, és egy könyvet vittem csak magammal, ez jó vastag volt, de sajnos nagyon jó, és 2 nap alatt elolvastam, utána megőrültem, tehát már Nőklapját olvastam kínomba, meg Kiskegyedet, hogy betűt lássak. Úgy látom, hogy a gyerekeim is így nőttek föl. Nyilvánvaló ők már számítógépen olvasnak, meg nem tudom, iPhone-on, iPodon, ilyeneken olvasnak, de az olvasás az valahogy beépült a világunkban, azt hiszem, hála Istennek.
Mikor dőlt el, hogy mi szeretnél lenni?
4. én nagyon sokáig régész szerettem volna lenni, itt is egy könyv, ugye Keremnek a Régészet regénye című nagyszerű, hihetetlenül érdekes könyv, ami a legnagyobb régészeti felfedezéseket veszi csokorba, természetesen én is Champollionhoz hasonlóan a Rosetti követ akartam megfejteni, vagy meg akartam találni Schliemannnal a Tróját, nagyon sokáig ebben éltem. Aztán végül is a régészetről valamiért lemondtam, de hát akkor mi nekünk nem kellett minden tárgyat vinni, csak a felvételi tárgyakat. Magyarból törivol voltam jó, történelem magyar szakra akartam menni a szegedi főiskolára, csak előtte való évben 10-szeres volt a túljelentkezés. És akkor a Patrival is gondolkodtunk, a Szabó Karcsival is gondolkodtunk, hogy mi legyen, hogy legyen. És Patri egyszer mondja, hogy olvasta a felvételi tájékoztatóba, hogy magyar törivel népművelés szakra lehet jelentkezni, és akkor a népművelés az egyik, és attól függ, hogy népművelés történelem vagy népművelés magyar, az a szak a másik fölvételi tantárgy, próbáljam meg, hát megpróbálom. Abban az évben viszont csak Debrecenbe indult, de adtam a felvételi lapot, elmentünk a felvételi, egy borzalmas egy terembe, ami csurig volt, mondom, ennyien felvételeznek biztos törére mindenki. Olvasták a névsort, és emmig jutottak el, és kiderült, hogy a csapat másik fele másik teremben van, mert akkor 290-en jelentkeztünk, és 12 embert vettek föl abban az évben történelmi népművelés szakra. Ma sem tudom, hogy hogyan kerültem be, illetve talán tudom, mert ott meg szerencsém volt, mert a szóbeli felvételin kettészették a csapatot, hiszen hihetetlen sokan voltunk, és volt egy tételfüggő felvételi, és volt egy beszélgetős, mert ugye tételsor csak egy volt. És Irinyi Károly tanárúrral, aki később tanított az egyetemen, és nagyon szerettem, nagyon kedveltem, beszélgettünk. És az önéletrajzomban benne volt, Szabó Karcsi csinált egy történelem szakkört itt Halason, aminek az volt a lényege, hogy nagy történelmi személyiségeket kellett bemutatni, és ahhoz fűztük hozzá történelmi kort. És akkor zajlott ez a vita, bizonyára emlékeznek megint csak a régebb óta fiatalok rá, hogy a személyiség határozta meg a társadalmat, vagy a társadalmi környezet határozta meg a személyiséget. Irinyi Károly elkezdett velem beszélgetni, hogy na, hogy működött ez a szakkör, mikor elmondtam, hogy így, akkor mi és nekem mi erről vélemény, és ugráltunk. Napóleont összehasonlítottuk Hitlerrel, II. Világháború, orosz hadjárat, Julius Cézár, összehasonlítottuk bizonyos értelemben Hunyadi Mátyás, és beszélgettünk. És egyszer mondtam a Irinyi tanárnak, hogy tanár, elnézést, de nekem 10 perc van, indul a vonatom, indulnom kéne, jó lenne hozzá kezdeni, ha nem tiszteletlenség felelni, felvételezni. Az a kollega úr befejezte, ez volt a felvétel. Tehát én nagyon jól éltem meg, és talán nem is mondtam csacskaságokat, a lényeg az, hogy bejutottam, és egy nagyon jó, nagyon erős évfolyamba, csoportba kerültem be.
Innen fogjuk folytatni, Mester Sándorra fogunk beszélgetni tovább, hallgatóink maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk mai beszélgetésünket, életútriportunkat Mester Sándorral. Főiskolai egyetemi éveknél tartunk. tehát nagyon széleskörű tájékozottságot kapcsán felvételt nyertél. Egyébként én megdöbbentem azon a mai viszonyokkal összehasonlítva, hogy nagyon-nagyon tanárhiány van, hogy annak idején a te felvételidnél vagy tízszeres, vagy még többszörös túljelentkezés volt. Na mindegy, zárója bezárva, ez egy fantasztikus jó dolog lenne, ha most is így lenne. Főiskolai évek és szerelem. Mennyire voltál bátor legény udvarlás terén, Sanyi?
Hát erről mond egy nagyon picit később, de azért annyit hagy mondjak el, hogy akkor az egy statikus rendszer volt. Tehát ma meg lehetett tervezni, hogy 5 vagy 10 év múlva hány tanára lesz szükség, és melyik iskolában. Mai rendszer ennél bonyolultabb értelemszerűen, meg piacosodott a tudás, azért jobban piacos a tudás, tehát sok pedagógus végzettségű elmegy máshova, mert jobban fizetnek, mert nem tud belőle megélni. Tehát az egy tervezhetőbb rendszer volt ebből a szempontból. Én úgy gondolom, hogy ez azért közrejátszott benne. Imádtam az egyetemet, tehát egy hihetetlenül pezsgő szellemi élet volt, igyekeztünk ki is használni. Egy példát hagy mondjak megint, és megint Irényi tanár úr jut ebből a szempontból eszembe. A Debreceni Egyetemen olyan mozigép volt, ami nagy filmeket is le tudott vetíteni, és az egyetemistáknak mindig mutattak be premier előtt filmeket, én úgy gondolom kicsit szondázták a közönséget. És tudom, Sántának az 5. pecsétjét mutatták be, ami egy döbbenetes film, mind a mai napig sajnálom, hogy nem nagyon lehet ma látni. Megnéztük, és hihetetlen nagy élmény volt. Igen, de másnap vizsgáztunk történettudomány történetéből Irinyi Karcsi bácsinál. Ő azt mondta, hogy szeretné, ha őnek is élmény lenne a vizsga, behívta az összes vizsgázót, és ő mondta meg a sorrendet, hogy hogy jöjjenek a hallgatók. És azzal kezdte, hogy na, tegnap mozi volt, ki volt moziban? Hát nem volt mit tenni, 3-4-en fölraktuk a kezünket, és mondtuk, hogy mi bizony ott voltunk, és a következőt mondta Irinyi tanár úr, és azt hiszem, hogy ezért tartozik ő is, meg hát persze Niederhauser Emil bácsi, Bránki György és a többiek a legnagyobbak közé, hogy ide figyeljenek emberek. Majd ha megkérdik maguktól, mit hoztak az egyetemről, két dolgot tudnak mondani. Az egyik azt fogja mondani, hogy én végig tanultam mindent, nem hagytam ki órát, készültem folyamatosan, hajnalba feküdtem, kora reggel keltem, tanultam, és minden vizsgám 4-es, 5-ös volt. Ez egy dicséretes dolog. A másik azt fogja mondani, hogy én ott voltam egy egyetemi városban, kihasználtam azokat a kulturális lehetőségeket, amiket az egyetemi város adott nekem. Bizony volt, hogy egy-egy óráról ellógtam, bizony volt, hogy inkább moziba mentem tanulás helyett, vagy színházba mentem tanulás helyett. Hát 3-as, 5-ös között szóródnak a jegyen, viszont hoztam magamnak egy csomó élményt. Így is el lehet végezni az egyetemet. Kollégák, én ezt a második embert jobban becsülöm. És ez számomra megint, hiszen beszélgettünk róla, egy mai napig ható szentencia ebből a szempontból. Én úgy gondolom, ha az ember valahova elmegy, akkor kötelessége, hogy ne csak a feladatát végezzel, az a legfontosabb természetesen, de mellette szerezze meg azokat az impulzusokat, tudást, ismeretanyagot, ami még ott pluszba jön. Mikor vártórákat szerveztem a gyerekeknek, mindig csináltam szabadidőt, és elmondtam nekik, hogy üljetek le a téren, ne csináljatok semmit. Bártfa főterén képzeld el, hogy bejön mindjárt egy páncélos lovas, hiszen Bártfának gyönyörűen megvan a gótikus főtere. És jöttek vissza utána a gyerekek, és mondták, hogy Sanyi bácsi, egy gyönyörű szép kerékvetőt láttam, meg volt faragva, vagy címert láttam. Tehát, és neki az az élmény, nem az, amit én elmondok, mert az az én élményem volt. Ő szerezzen másik élményt. No, de a kérdés második fele. Ugye furcsa dolog ez, hiszen én bölcsész voltam, bölcsészkarra jártunk, és hát legyünk egészen őszinték, egyrészt ott a nemek aránya 70-80-90%-ban voltak a hölgyek, és 10-30% között voltunk fiúk, tehát értelemszerűen ez azért egy ilyen
helyzeti előny,
fogalmazhatunk így, és hát bizony a fiúk közül is viszonylag kevesen voltunk, akik sportoltunk. Nagyon nagy sportélet volt Debrecenben, én ugye külső egyesületbe boxoltam, és most illetlenül hangzik ez a rádióba, főleg aki mostanában lát engem, nehéz ezt elképzelni, tehát én 67 klubba boxoltam. Viszonylag elfogadható sportoló voltam, viszonylag jó egyetemi teljesítménnyel, jó baráti háttérrel, tehát én úgy gondolom, hogy nem.
Menő srác voltál egyszerűen.
Ezt azért nem mondanám, de én úgy gondolom, hogy benne voltam azokban, akikre talán az évfolyamtársak emlékeznek, erről időnként most hála a közösség oldalnak kapok visszajelzéseket. Természetesen, hát egy 19-23 éves embert érdekelnek a lányok, érdeklik a hölgyek, egy egyetemi közegben, ahol viszonylag könnyű ismerkedni, hiszen a másod nem az egyetemi könyvtárba föl van írva a látogatójegyre, hogy kiül veled szembe. Természetesen ezeket a dolgokat az ember igyekezett kihasználni. Igyekeztünk tisztességgel viselkedni. Tehát azért az nem mindegy, hogyha valakivel kapcsolatod van, akkor az hogyan zárul le, barátok maradtok, emberi kontaktus marad, vagy esetleg ellenségé váltok. Az ember nem szívesen gyűjt az ellenségeket. Igen, sok helyes lány volt, ugye a Debrecen Egyetem bölcsészettudományi karával szemben ott van a zeneművészeti főiskola, ott is természetesen tanítóképző. Tehát egy érdekes és izgalmas 5 év volt, én úgy gondolom, hogy tisztességgel csináltam végig ezt az időszakot. Be kell tartani bizonyos játékszabályokat, nem szabad nyomulni, nem szabad bufurcnak lenni. A bufurcót most a bunkó helyett mondtam, mert manapság sajnos divatos ez, hogy odaszólunk, beszólunk, nem beszélünk tisztességesen, nem beszélünk választékosan. Lehet, hogy ez hirtelen menőnek tűnik, de higgyék el a mai 18-23 évesek, hogy a lányok értékelik azt, hogyha valaki tisztességgel, emberi módon, böcsülettel közeledik feléjük, és intelligensen beszél, és intelligensen fogalmaz. Nem kell lemenni arra a szintre, amit ma a média nagy része sugároz felénk, én úgy gondolom.
Fiúk, remélem hallottátok. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Ma egyre kevesebb szerelmes párt látok az utcákon, és engem ez megrémít időnként. Hamarosan folytatjuk a beszélgetésünket Mester Sándorra, maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat szeretettel, és folytatjuk mai beszélgetésünket Mester Sándorral. Tehát az egyetemi életnek mindenféle oldalát igyekeztél pozitív értelemben jól felhasználni. Szellemi élet érdekel engem. Milyen egyetértek avval, amit mondtál arról, hogy amit egy város kínál, nem csak feltétlenül a tananyag, hanem van egy szellemi éra, közeg, amiből lehet táplálkozni, merítkezni. Mesélj még egy kicsit erről.
Hát Debrecen akkor egy nagy pezsgő kulturális életet jelent egyébként mind a mai napig. Nekem népművelőként pluszba szerencsém volt, mert a népművelés tanszéken voltak ilyen belépőjegyek, amik arra jogosítottak föl bennünket, hogy egy színházi előadásra, vagy egy gálaműsorra, vagy egy rendezvényre annak a megkezdés előtt 10 perccel bemehettünk vele, nagyon kedvezményesen, vagy akár ingyen is, ha volt hely. Mondjuk lehet, hogy a színházba lépcsőn ültünk, lehet, hogy az oldalnál álltunk, de láthattuk a előadást, láthattuk a darabot. Csak egy érdekességet hagy mondjak, Cserhalmi György akkor készült a K.O. című filmre, ami később nagyon híres lett, és ugye játszott egy pár nagy sikerű darabot Debrecenbe. Hozzánk lejött edzésre, tehát színészként akkor ő ott volt, és jelen volt Debrecenben. Egy nagyon jó színházi csapat volt, a Csokonai Színházban elég sok előadást láttam, és hát nagyon sok gálaműsor volt. Az egyetemen működött a közművelődési titkárság, ezt már a gyerekeim sem hitték el, a mai egyetemisták meg főleg nem. Olyan előadásokat szerveztek, olyan előadássorozatokat szerveztek, nem tudom, Krudinák Alajostól kezdve, a legnagyobb szociológusokon keresztül, és annyira tisztességes, őszinte beszélgetések voltak ezek, vagy akár kamaradarabok megoldása, amivel az ember, ha élt, akkor nagyon sokat hozhatott. Egy fontos dolgot hagy mondjak, 75-77 az egy paradigmaváltás volt a magyar művelődésben. Emlékeznek rá talán egy páran, 75-76-ban megszületett először egy párthatározat, később pedig egy közművelődési törvény, ami érdekes módon, és mi is még népművelőként kezdtük a pályánkat, de közművelődési előadóként fejeztük be. A népművelésből a közművelődés irányába ment el. Ez szójátéknak tűnik, de a népművelés az valójában azt jelenti, hogy én, mint okos fölkészült ember, megművellek téged, hogy azt tudd, és azt csináld, és azt akard, amit én adok neked, és ami nekem szerintem fontos. A közművelés viszont arról szól, és ebben volt nagyon nagy a Debrecen Egyetem, nem véletlen, hisz a népművelés egyik szülőhelye, Durkó Mátyás professzor úr kidolgozásában és tanításában is. A közművelés pedig azt mondja, hogy én, mint ehhez értő, erre kiképzett ember, adok neked egy nagyon színes palettát, megismertetlek rengeteg dologgal, és válasz belőle, amelyik téged érdekel, ami neked kell. És ez egy hihetetlen nagy dolog volt, ne felejtsük el, ez egy szocialisztikus időszak volt, és elindulna ebbe az irányba. Nem mondom azt, hogy ez tökéletes volt, nem mondom azt, hogy a mai kínálattal, ami már sajnos átbillen a másik irányba persze, megegyezett. Nyilvánvaló a 3T működött és volt, de bennünket közművelődési előadónak képeztek ki. Tehát azt mondták, és az volt a cél, és talán így jönnek a túrák, talán így jön egy csomó más dolog is, amiről a későbbiekben beszélgetni fogunk, hogy te értelmiségi leszel. Lehet, hogy kisfaluba kerülsz, lehet, hogy egy budapesti kerületbe kerülsz. Más lehetőségek közé találd föl magad te, Mester Sándor, vagy Danka Attila, vagy Fónai Mihály, vagy bárki a csoporttársaim közül, de az ott lévő rád bízott diákoknak, embereknek, ha egy művelődési házban vagy, tudjál adni lehetőséget, bárhova is kerülsz, függetlenül attól, hogy mi van. Ez egy nagyon nagy paradigmaváltás volt.
Tehát ez azt jelenti, hogy rá kell hangolódjál arra a közösségre, ahova kerülsz, ne akar megváltani őket, hanem ami nekik szükséges, és ami lépcső nekik szükséges, abba segíts, ha jól értem.
Igen, ismerd meg őket, nézd meg, hogy milyen lehetőségek vannak, nézd meg, hogy milyen igények vannak, és próbáld meg ezt a kettőt összehozni. Nem véletlenül lettem később szociológus, tehát elvégeztem az ELT-n a szociológiát, mert akkor indult, tehát eleve Magyarországon 71 után indul a szociológia. Nagyon jó volt a szociológia tanszék, abból szakdolgoztam, UTDK-t nyertem, tényleg úgy gondolom, hogy azután az lett ez a műhelyünk, ami a legjobban érdekelt. Annyira érdekelt, hogy utána el is végeztem a szociológia szakot. Igen, ismerd meg az igényeket. Nem te vagy az okos népművel, aki idejön és a buta embereknek megmutatja, hogy mit szeressenek, hanem te vagy az a közművelési szakember, aki lehetőséget ad. Lehetőséget keres és lehetőséget ad. Ez mozgat talán mind a mai napig, több-kevesebb sikerrel. Kérdés, mekkora mozgásterem?
Ugye említetted a túrákat, hamarosan bele fogunk csapni, hogy hogy lettél te, ugye pályakezdő, hol kezdted a pályádat, illetve hogy alakult ki ez a nagy-nagy túra. Érdekel engem, hogy foglalkoztál-e politikával már akkor az egyetemi évek alatt, hiszen nagyon sok embernek már ott elindul ez az érdeklődése.
Igazából nem. Tehát a ökölvívás, a tanúgatás és a szociológia TDK-zás mellett, meg nem is nagyon érdekelt ez a dolog engem, meg kell, hogy mondjam őszintén, nem volt az érdeklődésem homlokterébe, az jóval később jön, és bizonyos értelemben először a professziónak köszönhető, és utána mondtam azt, hogy vannak dolgok, amikkel egyetértek, és természetesen megpróbálok abba az irányba elindulni, vagy a szükség van arra a tudásra, ami bennem van, az, hogy egy rendszer viszonylag jól működjön, akkor megpróbálom ezt megcsinálni. Nem, politikában én különösebben egyetemistaként, sőt, utána is még 1-2-3 évig nem foglalkoztam.
Pályakezdés.
1981-ben végeztem, és mivel előtt én a város ösztöndíjasa voltam, 2 évet mindenképpen Halason vagy a megyébe kellett volna dolgoznom, de eleve így is készültem. Volt 1-2 kósza lebegés, a szociológiai tanszék, népművelés tanszék, tehát ott azért mind a kettőnél TDK-ztam, lett valamennyi nevem talán, a szociológiára be is dolgoztam, kérdezőbiztosként, vagy ilyen nyers elemzőként. Ilyen lebegtetések voltak, de látták, hogy én mindenképpen Halasra készülök vissza, tehát igazából komolyan ez föl sem merült. 81-ben kezdtem el dolgozni Kiskunhalason, a Gózon István Városi Művelési Központban. Ezt ma nem is tudom ezen a héten éppen, hogy hívják, azt hiszem közösségek háza, vagy nem tudom. Tehát volt műfáz ott a Bokányi utca elején, fiatal népművelőként, amit rettentően élveztem. Előtte már gyakorlatokon is itt voltam, tehát nem volt számomra ismeretlen. Huber Pista dolgozott akkor a műfázban, ő volt az igazgató, Frenyóné Magdika néni, Nagy Sanyi bácsi, Ancsinné. Egy jó csapat volt a házban, illetve hát a 60 izolai komám a könyvtárban volt, ő is egy mozgékony fickó volt, tehát így jó csapatba jöttem ide-vissza, egy jó kulturális közegbe kerültem ide-vissza Halasra, és mivel fiatal voltam, és hát ahogy mondani szokták, se kutyám, se macskám, megkaptam a klubos vonalat. Hát akkoriban épp a közművelési törvénynek köszönhetően a nagyobb intézményeknek klubokat, ifjúsági klubokat kellett működtetni a fiatalok számára. Lehet, hogy csodom a Halason, de 13 vagy 15 ifjúsági klub működött csak a városban, mert működtetni kellett a cégnek, vagy helyet kellett kijelölni, vagy biztosítani, hogy működjön. Klub, hogy a srácok, fiatalok esténként, délutánonként elmehessenek valahova. Jó, ezeknek egy része formális volt, tehát megcsinálták, volt egy kulcs, meg egy portás, élő ember nem, de egy 6-8 olyan közeg, olyan klub volt, ami működött. Volt, ami műfászhoz kötődött, a most Cagányné, de akkor még csak Pásztor Anikó működtetésében az ifi klub nagyon-nagyon jól működött, a Rajnai Miki működtette a Gazdála klubot, Lunger Pali bácsi működtette a Vízmű klubot, működött itt a KTS-nek a klubja, a Szilárd Járó utca, tehát voltak ikonikus helyek Halason, ahova el lehetett menni, el lehetett járni korábban is, tehát nem velünk kezdődött a történelem, természetesen, bár ma sokan ezt gondolják, hogy velük kezdődik, de nem velünk kezdődött a történelem, volt egy csomó hely, ahol el lehetett járni, és ugyanez volt a helyzet a megyébe. És én megkaptam ezt a déli részt, nagyképűen megkaptam, tehát ilyen tanácsadás volt, vagy ha jött Halasra egy előadó, leszerveztünk neki még 2-3 előadást itt a környéken, Dinyésre emlékszem, így hirtelen, de Cseh Tamás is volt itt, ki is mentünk velük Tompára vagy Kiszállásra, tehát programok jöttek, mentek, és ezekkel, tehát szinte mindig úton voltam, vagy úton voltunk, nagyon sokat voltunk kint, és volt egy pezsgő élet Halason is a műfázban.
Innen fogjuk folytatni, hallgatóink maradjanak velünk, Mester Sándor életútjában vagyunk, és még messze nem értünk el a mai napig.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel, és folytatjuk mai beszélgetésünket Mester Sándorral. Életútriportról van szó, túrázásról, vagy talán számomra legismertebb, a rengeteg embertől hallom, hogy a Sanyi bácsi féle túrák, vízitúrák, túratúrák, hogy indult ez a te életedben, és a munkádba hogy szövődött bele? Most ott tartunk, hogy még a művelődési házba dolgozol.
Ennek volt azt hiszem logikus folyamánya, ugye a 80-as évek elején politika is, a közélet is elkezdett intenzívebben foglalkozni fiatalokkal, gyerekekkel, és akkor a Halasi Kisbizottságon teremtődött egy középiskolás és kulturális szervezői állás. És nekem azért addigra lett valamennyi nevem, meg hírem klubok ügyében, rendezvények ügyében, és akkor megkérdezték, hogy van-e kedvem oda átmenni. Én örömmel mentem át, táborokat építettünk, táborokat szerveztünk, túrákat szerveztünk, maradt ez a klubozás, akkor találtam ki a Kiskunasi Középiskolás Klubot, ami évekig rettentő nagy érdeklődés mellett működött. A Sziládi pincébe 100-120 gyerek volt adott esetben hétvégenként, akiknek nem volt hova menni. Tehát az egész arról szólt, hogy egy csomó gyerek lézengett ebbe a városba, és nem volt neki hova menni. Megjegyzem, hogy egy kicsit néha ma is ezt érzem, hogy egy értelmes igényes gyereknek nincs hova menni. A Sziládi klubjában az egyik oldalon lehetett ugrálni, táncolni, a másik oldalra meghívtunk előadókat. Japánról beszélt az egyik barátom, vagy a zenéről beszélt, vagy Beatlesről beszélt egyik akkori gimnáziumi tanár. Tehát aki azt akarta, hogy beszélgessen, beszélgetett, aki bulizni akart, bulizhatott. Én úgy gondolom, hogy egy kicsit talán ezt vittem tovább, ezt igyekeztem tovább vinni a Kisbe is, ami számomra nem volt soha egy direkt politikai szervezet. Elsősorban én úgy gondolom, hogy egy ilyen mozgásterepet, közéleti és szabadidős terepet biztosított gyerekeknek. Nyilvánvalóan én másképp ítélem meg az én szerepemet, mint akikkel akkor kontaktusban voltam, de hát ez az ő dolguk, ez meg az enyém. Itt kezdtem el intenzíven túrákat és táborokat szervezni. Ahogy mondtam, az egyetemen nekünk nagyon jó volt a tesi tanszék, a sítúrázást és a vízitúrázást ők biztosították. Bizonyos értelemben sí és vízitúra vezetők lehettünk a táborokat követően. Én bátor is voltam, és elkezdtem 82-től önállóan sí és vízitáborokat szervezni. A sítáborokat már előttem a Némedi Benő tanár úr és a Gilik Feriék már szervezték akkor még az ipariba. Aztán Némedi tanár úr ebből kifonódott, a Gilik Ferivel szerintem másfél évtizeden keresztül megyei sítáborokat, városi sítáborokat szerveztünk. Tehát nagyon sok sítábort szerveztem, rengeteg vízitábort. Vízitúrának utána számoltam, eddig 67 vízitúrát vezettem, és 7000 folyamkilométer van mögöttem, ami egy dunateszeközi gyereknek talán nem egy rossz eredmény.
Egyszerűen fantasztikus.
Én úgy gondolom, hogy ez jól sikerült. Aztán a Debrecen Egyetemnek a Kassai Főiskolával volt kapcsolata, sokat jártunk ki a Felvidékre, én a Felvidék szerelmese vagyok mind a mai napig, szerintem nincs a Felvidéken olyan jelentősebb település, ahol ne jártam volna, tehát az iskolában elkezdtem vártúrákat, aztán később a Gálnévivel, szegény, aki már nincs közöttünk, Gyarmati Erzsivel, Katonáni Ildivel kiváló humántáborokat szerveztünk, jóval a határtalanul mozgalom előtt mi már azért oda egy hétre vittünk a gyerekeket, hogy megismerjék a magyar történelmi és kultúra, művészet történet tájegységeit. Én úgy gondolom, hogy nagyon hasznos, nagyon jó dolgok voltak. Nem tudom, jóval száz gyalogtúrákat Virág Pistával volt, beindultunk az Emplénbe, úgyhogy azt tudtuk, hogy elindulunk Boldogkőváráján, és reményeink szerint egy hét múlva Sárospatokon kijukadunk. Így is sikerült, hogy nem tudom. Tehát nagyon sok gyalogtúrát, sítábort, vízitábort szerveztünk. Megint azt mondom, hogy egyrészt kaptam egy lehetőséget az egyetemtől, barátoktól, kiváló tanároktól, másrészt nyilvánvaló van bennem egy nyughatatlan, kutakodó szellem, azt hiszem, mozgat, mert elmegyek olyan helyekre, amik érdekelnek, és ha engem érdekeltek, akkor, és szép volt, akkor vágyom arra, hogy megmutathassam másoknak. Ez a családom is értelemszerűen, hiszen a fiam 4 éves kor óta jár velem síelni és vízitúrázni, tehát megmutathassam a családnak és másoknak is. És örömmel mondom, megint azt mondom, hogy a közösségi oldalnak köszönhetően írnak rám régi tanítványok, hogy tanár úr, ott voltam Körmözbányán, ahol magukkal a családommal kijöttem, vagy tanár úr, a feleségemnek megmutattam Dévényt, ide jöttünk Nász útra, mert gyönyörű ez a Duna meg a Morava találkozása itt a Pozsony környékén, és ezek nekem nagyon jók, vagy sokan szerveznek már önálló vizitúrát. Ez bennem van, mert tényleg ami jó, ami szép, azt az ember, ha normálisan gondolkodik, nem tartja meg magának, meg akarja mutatni másoknak, engem ez mozgatott.
És hát ennek élő bizonyítéka, hogy Gregus Viktor ugye szervezi a közösség életét nagyon-nagyon nagy sikerrel és hatalmas energiával, de tulajdonképpen nem csak te adtad tovább, amit kaptál, hanem már messze, ahogy említetted, a te túráidon résztvevők szervezik tovább ezeket a csodálatos közösségi és élményt adó utakat. Sanyi, most azon hezitálok, két dolgot is meg akarok kérdezni tőled, de talán mégis a családdal kezdem. Mikor nősültél?
Hát én elég későn nősültem, tehát ez a csavargó életmód azért nem tett tett jót a tartós párkapcsolatoknak, bár Valival ugye eléggé régen összekerültünk, csak éppen a házasság kötés húzódott el egy pár évig. 33 éves voltam, amikor nősültem, utána jött a fiam Sándor, és rá egy jó másfél évre a lányom Ági. Nyilvánvaló mindenki büszke a saját gyerekeire, de én is úgy gondolom, hogy jól sikerült gyerekek. Mind a ketten Pécsen végeztek, a Pécs Egyetemen. Sanyi közgazdász lett, ő angol nyelven végezte el végül is a mesterszakot, hiszen előtte egy fél évet Ólubban, Finnországban tanulhatott. Ő jelenleg egy nagy cégnél, nagy volumenű, bár kevés személyzetű cégnél dolgozik, és hát az angolt hasznosítja. Többször megfordult már az USA-ban, illetve Nyugat-Európában. Bízom benne, hogy egy jó nevű közgazdász. Ági lányom jogász lett, ő Pesten egy nagy ügyvédirodánál dolgozik, teszi a dolgát, neki is nagyon nagy szüksége van a nyelvre. Én, ha szülőnek most tanácsot adhatok, azt mondom, hogy informatika és nyelv, és nem győzök eleget köszönni a Fölsővárosi Iskolának, ahol ugye a nyelvi tagozat nagyon jelentős volt, illetve a Bibó Gimnáziumnak, ahol a két gyereken végzett. Én úgy gondolom, pályán vannak, mi most a feleségemmel szokjuk egymást, újra fogalmazhatok így, hiszen nincs már gyerek itthon, nem kell hozzájuk szervezni a programjainkat, sokat vagyunk úton, sokat csavargunk, néha akár egy hétvégére elszaladunk. Más világ ez, mint amikor a két srác volt az első, és ahhoz igazítottunk minden, de úgy gondolom, hogy alakul a dolog, alakul az életünk.
Valahogy az az érzés van bennem, Sanyi, hogy nem féltelek, hogy unatkozni fogsz. De azt gondolom, a párodnak sincsen felől aggodalma. A gyermekek után lesz egy csomó dolog az életedben, ami ki fogja tölteni a szabadidőt mások és önmagatok örömére. Innen fogjuk folytatni, hiszen az életúton ott tartunk, hogy egyszer csak te valamikor tanár lettél, majd utána szociális szférába kerültél, ahol most is vagy. Erről fogunk beszélgetni. Hallgatóink, maradjanak velünk, Mester Sándor életútjában vagyunk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy-nagy szeretettel, és folytatjuk Mester Sándor életútját. Pályádon ott tartottunk, hogy ugye egyszer csak te tanár lettél, de mielőtt belevágunk ebbe a szakaszba, a politikai érdeklődés mikor vált benned erőssé, vagy volt-e egyáltalán?
Hát először technikai kérdés volt, ugye, hiszen én mikor bekerültem a KISZ, akkor nem voltam pártag, és volt egy pár olyan értekezett megbeszélés, ami akkor a kor szellemének megfelelően nem ártott, hogyha valaki tagja a pártnak. Beléptem. Nem szégyellem, olyan emberek hívtak, akiket én akkor irányadó személyiségnek tartottam, nem is bántam meg, viszonylag sokáig voltam a tagja, ez aztán később is hatással volt az életemre, hiszen amikor már bomlott a rendszer, akkor én éppen a közigazgatásban dolgoztam, de indult ez a reform hullám, ez a reform nemzedék akkoriban, és engem áthívtak Kecskemétre dolgozni, akkor éppen Halason nem éreztem magam valami miatt jó. Szabó Miklós mellett Balogh Laci vezetésével, aki később megyei közgyűlés elnöke lett, országos képviselő, működött egy ilyen kvázi szakértői csoport, egy ilyen megyei elemzéseket végző csapat, volt benne szociológus, volt benne jogász, volt benne közigazgatási szakember, abba dolgoztam másfél évet, és tulajdonképpen megszűnt alattam a rendszer, tehát valaki úgy fogalmazta, hogy megszüntettük saját magunkat, tehát hoztunk javaslatokat, meg jártunk reformműhelyekre, meg reformkonferenciákra, mindig mondtuk, hogy mi lenne jó, csak hát az egyúttal közben ennek a rendszernek a megszűnését hozta. De ezzel együtt, hát nyilvánvaló köztudott kisvárosban élünk, én baloldali voltam, baloldali maradtam, bár pártnak nem vagyok tagja nagyon régóta, és őszintén meg kell, hogy mondjam, hogy most nem is látok olyat, amelyiknek szívesen lennék a tagja. Egyik oldalon se, tehát én úgy gondolom, ez a mostani politikai élet nem az a politikai élet, amiben egy humánusan vagy bölcsész adja a gondolkodó ember szívesen szerepet vállalna. A lényeg az, hogy megszüntettük saját magunkat kis túlzásra, ugye szinte Szabó Karcsival ketten zártuk be az épületet ott a Kecskeméti Erdei Ferenc téren, és Szelman Ádám, aki régebről ismert engem, és tudta, hogy nekem népművelő, ráadásul felnőtt oktatási specializációs népművelő diplomám van, akkor nagyon sokat bajlódott a dolgozók iskolájával. És megkeresett engem, hogy ha ő el tudná intézni, hogy kap erre egy státuszt, eljönnék-e ezt rendbe rakni. Ez most nagyképűen hangzik, de kvázi így szólt. Ádámmal megbeszéltük, igent mondtam, ő megkérte rá a státuszt, megkapta, és akkor egyik napról másikra én lettem a kiskolasi dolgozók iskolája tagozatvezetője, ami tényleg egy picit szétcsúszott állapotban volt, előtte nem volt felelős ember, és hát itt azért eléggé vegyes volt a háttér, a 14 éves évismétlő túlkoros gyerektől a 60 éves a munkai megtartás érdekében 8. osztályig küzdő felnőtték. Belevetettem magam, beledolgoztam magam, Ádámtól rengeteg segítséget kaptam, és egy kicsit összerakódott ez a dolgozók iskolája. Ott kezdtem el dolgozni hosszú ideig, közben tanítottam a nappali sokat történelemre, ott volt szakos órám. Aztán, amikor kolléganő nyugdíjba ment, akkor általános szervezeti igazgatóhelyettes lettem, Kerekes Kati lett után az igazgató, mellette szintén igazgatóhelyettesként dolgoztam, és tulajdonképpen tartottam az óráimat, igyekeztem jó és tisztességes tőri órákat tartani, és mellette szerveztem a gyerekeknek olyan programokat, amikről eddig beszélgettünk, tehát amiből úgy gondoltam, hogy gazdagabbak lesznek, látnak, tapasztalnak, és nem győzöm eleget dicsérni a sorsot, Szelman Ádámtól, Kerekes Katitól és az ott lévő kollégáktól hihetetlen nagy támogatást és hátteret és segítséget kaptam. Egyrészt szabad lehettem, tehát az észszerűség határáig jószerivel, ami jó ötlet volt, megcsináltam, másrészt mellém álltak. Az előbb már említettem, de hozzájuk tettem még Hegyesen Mőkét, Nagy Ildikó, Cseriné Benkó Simónit, Makainé Papszekeres Andrát, és hát természetesen a Gyarmati Erzsikéről, Gálné Csendeséváról, vagy Katonán Ildiről, és másokról, elnézést, ha valakit kiadjuk, Kothenc Ágiról beszélhetnék, hiszen biztos emlékeznek még rá egy jó páran, másfél évtizednél többet megért a tanszer Bőrzeit Halason, egyik kitalálója voltam. Katonán Ildinek rossz volt, hogy nem volt igazán kórus mozgalom. Csináltunk egy kantonimusz énekkari találkozót, ami éveken keresztül meghatározó volt. Én lettem a megyei közoktatásfejlesztési közalapítvány elnöke 15 évig, ami az iskoláknak közvetlenül nyújtható segítség, támogatás volt a megyében. Nagyon jól éltem, mert nagyon jó időszak volt. Szerettem tanítani, működött a dolog, úgy éreztem, hogy nem volt egy sikertelen dolog.
Ebben egészen biztos vagyok, mert léptennyomon járok a városba, és kommunikálok, és emlegetik, mint egy régi, leggyönyörűbb emléket, a Mester Sanyi bácsi féle kirándulásokat, a várakat, a nem tudom, azt a sok-sok érdekes dolgot, amit megosztottál. 16 évig tanítottál, ha jól tudom. Hogy ért véget, és hova kerültél?
Várnai Laci lett a polgármester, és Laci már régebben kerülgetett engem, vagy beszélgettünk oktatási kérdésekről. Ugye, ahogy mondtam, a megyei közoktatásfejlesztési közalapítványt irányítottam, illetve igazgatóhelyettesként rá kellett látnom bizonyos szervezeti kérdésekre. Laci megszólított. Én gondolkodtam rajta egy jó darabig, de végül is úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon nagy lehetőség, hiszen akkor humánpolitikai főosztálynak nevezték, a közművelés, a közoktatás, a sport és a szociális ügyek tartoztak ehhez a főosztályhoz, hogy így nagyképpen fogalmazzak, de természetesen arról szólt a dolog, hogy nagyon jó kollégák voltak, és inkább a munkát kellett összehangolni, irányítani. Nagyapát innék húzni be a Simon István, tehát tudtam ott mindenki a dolgát, de azt hiszem, hogy talán van egy kis szervezeti tapasztalatom, rálátásom, és ezek azok a területek, amik engem nagyon érdekelnek. Érdekes módon a szociális területre nem volt olyan túl sok rálátásom korábban, bár az iskolában dolgozok iskolai, és az iskola kapcsán is nagyon sok szociális problémával foglalkoztam, de ebben azért nem voltam teljesen otthon. Igyekeztem magam bedolgozni, és gyönyörű szép 6 évet éltem meg a Városházán, Lacival együtt, Várnai Laci mellett, megbízott bennem is, és a többiekben is, tehát ez egy nagyon szép és nagyon izgalmas időszak volt, egy jó csapatban dolgozhattam, megismertem a közigazgatást belülről, a napi munka szintjén, és történt egy pár szép olyan dolog, ami miatt érdemes volt a közigazgatásban dolgozni. Ne felejtsük el, hogy akkor az önkormányzatok nagyon állóságot élveztek, nagy mozgásterük és nagy felelősségi terük is volt, más volt talán ebből a szempontból, mint most. Ezt egy alkotó időszakként éltem meg, és nagyon jó időszakként éltem meg.
Nagyon szorít a műsoridőnk, már a végére járunk, tehát a jelenre viszonylag kevesebb időnk marad, de muszáj megkérdeznem, és nagy örömmel teszem, hogy mit csinálsz ma.
Ugye, amikor Laci bejelentette, hogy nem indul, akkor én is elkezdtem gondolkodni, és akkor azt nem akartam, hogy helyet csináljanak, nekem én kerestem helyet, és akkor a szociális területen volt szabad álláshely, megpályáztam. Nyilvánvalóan azért ismertek talán valamennyire, és akkor a szociális területen kezdtem el dolgozni, de ehhez nem volt diplomám. Úgyhogy 3 egyetemi diplom után még akkor kellett szereznem 57 évesen egy főiskolai diplomát is, ami egy érdekes dolog volt, de kedveltem. Tehát összerendezte a gondolataimat, ráirányított egy pár dologra, amire korábban nem gondoltam. Ugye először a családok átmeneti otthonában dolgoztam, ott is jó csapat volt, jó hely volt, Rászén Rád Edittel nagyon jó munkakapcsolat volt, aztán bekerültem a gyermekjóléti szolgálathoz, ami ugye az elmúlt években átalakult család és gyermekjóléti központtá. De úgy döntött a városvezetés egy pár évvel ezelőtt, hogy ennek az irányítását mással képzeli el. Nyilvánvalóan a városvezetésnek ez szíve jó, én ezt tudomásul vettem. Jelenleg úgynevezett esetmenedzserként dolgozom a család és gyermekjóléti központban, és ilyen országos hálózati módszertani szakértői feladatokat látok el. Én azért írogatok itt-ott, épp a közelmúltban megjelent a Halasi tanyákról egy publikációm, amiből lehet, hogy lett valami, legalábbis kaptam visszajelzést róla, illetve hát itt-ott értekezetten megszólalok, talán nem is mondok túl butaságokat, és lényegében Bács-Kiskun megyében ilyen hát, hálózati szakértőnek nevezik, ez a hivatalos megnevezése, de igazából egy ilyen konzultációs lehetőség, információk hozatala vitele, tehát vannak bizonyos városon kívül dolgaim, amit örömmel és szívesen csinálok, talán nincsen rossz nevem ebben a szakmában, legalábbis úgy gondolom, és csinálom Halason a napi munkámat, megint csak azt tudom mondani, hogy egy jó csapatban, jó helyen bízom benne, hogy az egészségem még lehetővé tesz, hogy sokáig csináljam. Most érzem egyre inkább azt, hogy van egy csomó olyan dolog bennem, amiket le kéne írni, meg kéne írni, mert vagy emlékszem rá, vagy nálam vannak azok a dokumentumok, amik alapján ezt meg lehet írni. Elkezdett érdekelni, bár már régebb óta érdekel a csat és hadszíntér kutatás, most ugye Dürkutba avatunk augusztus végén egy emléktáblát a magyarok a kunok emlékére, ugye a technikumnak a kollégium udvarán ott van a Halasi csata emléktáblája, ráadásul felvidékiről hozott fával. Vannak az embernek ilyen, tehát ha van még egy kis szabadidőm, akkor keresek valami elfoglaltságot. Ennek a család és a feleségem persze nem mindig örül, de hát tudomásul veszik apának a mániáit és apának a hobbiát. Szeretek itt élni Halason, tehát néha rossz, néha az ember úgy érzi, hogy orrba gyűrték, de aztán megrázza magát és keres magának olyat, amit tehet tovább, mint például a múlt hétvégi rendezvény, vagy az a hétvégi hulló csillagok éjszakája, ami úgy jól érzed magad, nem csinál semmit, de most jó.
Sanyi, ez végszónak is gyönyörű. Nagyon örülünk, hogy itt vagy Halason, és nagyon jó egészséget kívánunk, hogy műveld ezt a sok-sok jó dolgot önmagad és a közösség örömére. Köszönjük, hogy itt voltál.
Én köszönöm a lehetőséget, és nem tudok mit mondani, én már sokat nem fogok változni, én már abban a korban vagyok. A hölgyeknél van változókor, a férfiaknál azt hiszem 60 fölött már a változatlanság kora következik.
Köszönjük, hogy itt voltál.